Szervusz a kedves hallgatók, ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Varga Ferencnek hívnak. A mai műsorban vendégeim a Nyersanyag című film alkotói, Boros Martin rendező és Dér Zsolt színész. Szia Zsolt!
Sziasztok!
Szia Martin!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Pont, hogy ideértem, akkor fejeztem be az előző műsornak a hallgatását, amit Zsolttal csináltunk, ez kb. 2,5 éve volt, és ott pont arról beszéltél a végén, hogy most akarod felhívni Dörner Györgyöt, hogy felkérd a kis filmedbe, hogy szerepeljen. Ez hogy folytatódott azután?
Hát ezután, a cliffhanger után az történt, hogy felhívtam Dörner Györgyöt, aki rendkívül kedvesen, totálisan visszautasította a felkérésemet a Dub Heart keményre hangolva című rövidjátékfilmbe. Úgyhogy végül nem lett Dörner György, nem hangzott el, hogy a végtelenbe és tovább, és a Baki Danit nem a film végén nem Dörner György vezette el a fehér fénybe, hanem más megoldásokhoz folyamodtunk.
És mit mond Dörner György, hogy miért nem?
Tulajdonképpen, amikor ott tartottam, hogy ez egy cameo szerep, és egy lépcsőn kéne lesétálni, de hát a Pannoniában, a nagymúltú szinkron stúdióban, itt brutálisan félbeszakított, és ez, hogy hát ez engem egyáltalán nem fog érdekelni.
Akkor nem vesztette el a józan eszét még teljesen?
Ezt most hogy érted? Ha téged hívtalak volna fel egy ilyen cameo szereppel, vagy...
Nekem lehet, hogy több humorérzékem van, mint neki, de hát, hogy van önreflexiója, nem? Hogy...
Szerintem inkább az, hogy ő nem akar ilyen önreflektív lenni. Én inkább azt tudom elképzelni, hogy nem akar Dörner Györgyként megjelenni egy kis filmben, mert fél attól, hogy nevetségesek akarják tenni.
De igen, nem Dörner György lett volna, hanem ugye Buzz Lightyear jelmezbe bújtattuk volna, és egy ilyen, a Bruce Willis és a Buzz Lightyear átmenete lett volna egy ilyen mágikus figuraként jelent volna meg, de én szerintem én valahogy inkább azt feltételeztem róla, hogy ez egy rövid játékfilm, nincsen rá pénz, neki egy csomó dolga van, nem ismerjük egymást. Tehát, hogy még csak nem is az önreflektivitás hiánya, vagy valamilyen ellenérzés, hanem, hogy így hát, hagyjuk már egymást a picsába egy ilyen izével. Tehát, hogy azt szerintem, ha például ismertük volna, vagy én dolgoztam volna az ő színházában, vagy vele, még az is lehet, hogy azt mondta volna, amit Harsányi Gabika bácsi mondott, hogy hát ez kurva nagy hülyeség, jövök.
És akkor... Ez a film a teljes címén Dub Heart, keményre hangolva, ahogy a Pannonia Szinkron Stúdió kirablásának kegyetlen és igaz története. Tehát már ebből a címből látszik, hogy ez egy ilyen igazi öntörvényű film, ugye? És hát erre nagyon készültél akkor 2,5 éve. Aztán milyen élménynek bizonyult? Mennyire lett olyan, mint ahogy képzelted?
Százalékosan legalább 75. Először nagyon nem hasonlított arra, ami aztán a Balla Gábor, aki egy csodálatos fiatal vágó, ő teljesen rendbe szedte az egészet, és vele átdolgoztuk, és aztán még a hangon is átdolgoztunk mindent. Szóval, hogy egy ilyen kisfilm egy hihetetlen nagy utat járt be mint készítésbe egy időben. És aztán én rendkívül szeretem ezt a gyereket, most is reklámozom, mert februárban is 2 fesztiválon lehet látni, aztán márciusban is lehet látni, és ki tudja még, milyen fesztivál lehetőségei lesznek.
És mire jöttél rá még így belőle, hogy például, hogy akkor így szeretsz rendezni, vagy hogy ezt élvezed?
Nagyon nagy örömet okoz nekem, igen, a rendezés is, és az írás is. Tehát, amikor csináltuk, akkor olyan boldog voltam, amiről nem gondoltam volna sokáig, hogy ja, én tudok ilyen boldog lenni, ilyen felszabadult.
És amúgy, hogy alakul?
Nem vagyok boldog.
Nyilván, amikor ott legutóbb beszéltünk, akkor egy idegösszeomlás után voltál egy évvel, plusz ott hagytad a Katona József Színházat, és akkor épp egy ilyen identitás keresés időszakában voltál, viszont szabadnak érezted magad is, az pozitív volt, hogy úgy érezted, hogy így leráztad a békjóidat.
Ja, az így, a szabadságérzés megvolt. Maga a podcast az talán még korai volt, tehát az, hogy hogy ilyen, hogy még beszéljek ezekről az állapotokról és érzésekről, még túlzottam benne voltam ezekben a dolgokban akkor.
És utána?
Hát ez itt szépen változik és alakul. Továbbra is én járok terápiára, büszkén hirdetem, és mindenkit arra bíztatok, hogy kurva sok pénzért üljön hetente egy órát egy olyan embernél, aki jól, aki egy jó terapeuta, és aki jól tud figyelni, és jól tud hallgatni. És akkor egy biztonságos viszonyt ki lehet építeni. Szerintem ez remek, különösen azoknak az embereknek, akik hatalmi pozícióban vannak, vagy arra vágynak bármilyen munkakörben, hogy abban legyenek, azt szerintem nagyon hasznos nekik.
És a karrieredben hogyan haladtál tovább? Azt láttam, hogy szerepeltél egy kis sorozatban. Ki vagy te például? Ott játszott a Giorgio-t.
Ki vagy? Ja, hát a ki vagy te? Igen. Akkor a nagyon kedves line producer, akivel dolgoztunk már korábban, és felhívott, hogy figyelj Zsolt, nem tudom, hogy most válasz-e, ne, de hogy téged szeretnénk erre, tök aranyos cucc, persze, jó, vagy hát olvasd a könyvet, mi ez? És akkor az a leírásban az volt, hogy Giorgio az olaszos külsejű, 195 centi magas, kigyúrt, ilyen bérelhető tetőfedő ács. És mondtam, hogy mindent értek, hogy ez miért én vagyok.
Ezt rád írták.
Tehát ez rám van szabva, az én 178 centimre egy kalapácsot nem tudok jó helyen megfogni, kb. Még mindig.
Érdekes, hogy csak 178, mert tök ilyen magas hatást keltesz.
Mert van egy új cipő, most is abban láttad, hogy jövök 5 centi, te már rajtam, és az már.
És elvállaltad, vagy bedörnerezted a projektet?
Nem, abszolút antidörnerként beleálltam, ugyanis nagyon jó pénzt fizettek. Írogatom a következő filmterveimet, amik már még nagyobb formátumok, már nagyjátékfilmek, tévéfilmek, ilyesmik, és most alapítunk egy kultúrszociális mozit, ami Mindenki mozia címet fogja viselni, ez lesz a neve. Most egy átmeneti helyszínen már vagyunk is, az itt és most kulturális, közösségi kulturális térben a Rádai utcában. Tulajdonképpen a koncepció köré épül ez a mozi, hogy különféle rászoruló vagy szociálisan hátrányos helyzetű embereknek, csoportoknak, rétegeknek ingyen biztosítunk mozi minőségben, tehát a legjobb mozi minőségben filmvetítéseket, ameddig be nem fogunk zárni, ami azt hónapokon belül meg fog történni, ha nem szerzünk valahonnan valami plusz támogatást.
És hogyan jött a megkeresés a nyersanyaggal kapcsolatban?
Martin felhívott telefonon, hogy üljünk le és beszélgessünk, vagy van egy film, és hogy szeretne erről beszélgetni velem, meghívott egy kávéra.
Igen, egy olyan kávéra hívtam meg, amit ő neki kellett a saját konyhában megcsinálni, mert Zoomon találkoztunk először, és amikor így körülbelül ilyen 50-55 perce beszélgettünk a filmről, és regéltem Zsoltnak a szinopszisról, meg az élményanyagról, ami mögötte van, az inspirációs forrásról, meg minden, hogy így low budget, úgy low budget, nem tudom, és akkor kérdezte, hogy akkor így mikor kezdődne a casting, hogy casting direktornak kérsz fel, nem? Ilyen béna felkérésem ezek szerint még az életemben nem volt, vagy a Zsolt, vagy szakadott a vonal, vagy nem tudom, de az kimaradt, hogy a főszerepre kérem fel.
Írogattam most, mert én közben írogattam be, hogy bazzik, gyorsan fog kérdezni tőlem négy nevet, a Martin, és nehogy már leégjek, hogy milyen casting direktor az, akinek nincsen zsebből két nagy Zsolt a fejében.
És amikor kiderült, hogy itt téged szeretnének erre a főszereplő?
Hát nagyon-nagyon boldog lettem, és nagyon megijedtem egyszerre, hogy vagyok egyáltalán már olyan állapotban, hogy újra tudjak ilyen nagy munkát végigcsinálni. Az, hogy a Martin és hogy a csapat ez az egészhez, tehát az előkészítéshez hozzáállt, milyen keretek voltak, milyen határmegtartások voltak szakmailag, az abszolút biztosította arról, hogy ez jó. Tehát, hogy ez most kb. Így ideje van.
Korábban azt mondod, hogy eddig, vagy hát addig egyetlen filmszerepet sem állt különösebben közel hozzád, és úgy gondolom, hogy ez lehetett az első, ami közel állt hozzád.
Igyekeztünk beletenni olyan dolgokat, amik engem is nagyon real-time foglalkoztattak, akkor is foglalkoztatnak most is, hogy mit jelent egy határátlépés, meddig lehet elmenni vezetői pozícióban, vajon tisztában vagyok-e, mint rendező, mondjuk a saját motivációimmal és azzal, hogy mit miért teszek és miért akarok, ezzel mit okozok a környezetben, és hogy különösen igen, tehát hogy különösen ilyen művészeti területen dolgozó emberek, akik azt mondjuk magunkról, hogy a saját szakmánkból fakadóan nagyon önreflektívnek kell lennünk, és hogy állandóan meg kell, hogy figyeljük magunkat, a környezetünket, azt értelmeznünk kell, elemeire kell bontanunk, és aztán abból kell dolgoznunk, hogy vajon ezen a filmen is keresztül ezekről a kérdésekről is tudunk-e beszélni, hogy ez tényleg így van-e, vagy ez csak egy bizonyos szintig van, és aztán már nem figyelünk oda, hogy mit csinálunk.
Olvastam, hogy már 2019-ben elkezdtél foglalkozni ezzel, tehát akkor jött az ötlet, és akkor volt egy pársoros szinopszis, ami akkor született, és igazából ez tök jól leírja, ami aztán lett a filmből, hogy ezt felolvasnád?
Tamás, a fiatal filmrendező, különleges felkérést kap. Egy pici faluba hívják, hogy bűvészeti szakkört tartson a helyi fiataloknak. Hamar felismeri, hogy a faluban félelmetes méreteket ölt a kizsákmányolás, ezért nyomozásba kezd, a szálak a falu polgármesteréhez vezetnek, és a rendező úgy dönt, hogy közbeavatkozik. Jó szándékú missziója azonban nem várt következményekkel jár, és a falubeli ténykedése, ami egy könnyed nyári kalandnak indult, végül mindenkit veszélybe sodor.
És amikor megvoltál ezzel, és utána elkezdted kidolgozni a forgatókönyvet, gondolom az lehetett az egyik következő lépés, hogy mondjuk pályáztatok a filmintézethez támogatásért.
Hát ez lehetett volna a logikus következő lépés. Ezt nem tettük meg egyébként az igazat megvalva, mondjuk 2019-2020 környékén nem politikai alapon nem pályáztam, szóval nem azért, mert azt gondoltam, hogy vagy nem pusztán azért, mert azt gondoltam, hogy ilyen témára kizárt, hogy pénzt adjanak. Szerintem ez azóta vált inkább ilyen kristálytisztán egyértelművé, hanem azért, mert első filmes rendezőként alapvetően színházi háttérrel, nulla filmes reputációval, azt gondoltam, hogy ez teljesen irreális, és valószínűleg az is amúgy, szóval, hogy semmilyen szakmai network-kel, tehát egyszerűen nem vagyok fent a térképen semmilyen értelemben, de ezért egyébként az inkubátort céloztam meg, és oda kétszer is beadtuk, és mind a kétszer kipörgött, sajnos. Azért mondjuk hálás vagyok, hogy mondjuk nem ez lett az egyik abból a projektből, ami mondjuk megnyeri a pitch fórumot, és aztán meg már a gyártási időszakban pörök ki a politikai horizontról, vagy a finanszírozási horizontról. Úgyhogy ehhez képest azért jobban jártunk, hogy elkészült.
És akkor utána úgy dolgoztatok rajta, hogy akkor ennek valami más forrást kell majd keresni, de hogy ugyanúgy így ment tovább a dolog?
Mivel nem tartozom azok közé, tehát nekem még most is csak ilyen nagyon kialakulóban van a filmrendezői identitásom, annak ellenére, hogy van egy dokumentumfilm, meg két rövidfilm, meg most már ez a hamarosan moziba kerülő nagyjátékfilm mögöttem, most már ezt lehet mögöttemnek mondani. Így valahogy, mivel egyszerűen nem így szocializálódtam, vagy nem így kondicionáltam magamat, meg nem így hivatkoztam magamra, ezért egyszerűen nem is áll a számra annyira. Meg lehet, hogy azért sem, mert nem jártam filmes suliba. Emiatt igazából én nem is gondoltam, hogy nekem alanyi jogom, vagy bármilyen jogon járna a sok 100 millió forint, és emiatt egy picit ilyen, talán ilyen túl szerényen álltam a dologhoz, és én azt gondoltam, hogy ezt, hogyha valami mód van rá, akkor tökre örülök neki, hogyha ezt low budget módon meg tudjuk csinálni. Később szembesültem azzal, hogy ez egészen pontosan mit jelent, és hogy ez milyen kompromisszumokkal járhat, meg hogy milyen szakmai, minőségbeli veszélyei tudnak lenni.
Számomra nem látszik a filmen kompromisszum. Te még érzed benne?
Ahogy most ezt felvesszük, ezt az adást, előző nap, tehát tegnap este volt a díszbemutatója a filmnek. Már volt két premier előtti vetítés. De tegnap találkozott az eddig legnagyobb közönségével, mert majdnem megtöltöttük a 220 fős termet a Puskinba. Többektől így ez volt az egyik első visszajelzés, hogy vizuálisan vagy minőségben egyáltalán nem tűnik kompromisszumosnak, és ennek borzasztóan örülök, szóval ez nagyon-nagyon szuper, hogy így jön át. Nyilván ahhoz képest mondják az emberek, hogy mennyire sokszor hangsúlyozzuk, hogy független és low budget. Én sem érzek rajta olyat, ami vállalhatatlan lenne, vagy ilyen erős kompromisszum, de sok ilyen pici, inkább ilyen stábon belül érzékelt szívfájdalmunk van azzal kapcsolatban, hogy mit lehetett volna ennél, nem tudom, plasztikusabban, izgalmasabban megcsinálni, hogyha nem 21 nap alatt, hanem 40 nap alatt vesszük fel. De nem csak az az egyedüli faktor, hogy aztán milyen a végeredmény, hanem az odáig vezető út is. És pont erről tegnap beszélgettünk a Zsolttal elég hosszan, hogy azért nem lehet az, hogy mindig a cél szentesítse az eszközt, és hiába készül el tényleg nagyon magas csúcsminőségen valami, hogyha annak az ára, hogy mindenki több embernek a munkáját végzi, van benne némi önkizsákmányoló hangulat, meg olyan, akár ilyen konkrét veszélyeket is magába, nem tudom, a potenciát magába hordozó ilyen forgatási szituációk, stb. Szóval azért tényleg nagyon-nagyon sok kapacitást nem észtett fel, hogy vigyázzunk magunkra, meg egymásra, és ne lépjünk át határokat. De ez csak így vagy úgy a minőség romlására tud menni, de szerencsére tényleg ez a végeredményen nem látszik.
És az, hogy ezt megcsináltátok, és akkor leszűrtétek a tanulságokat ebből, így már könnyebb lesz egy következő filmet úgy megcsinálni, hogy mondjuk ezek a nehézségek vagy problémák se legyenek benne. Csak azért, mert ahogy említetted, az ilyen állami filmtámogatás területén az utóbbi években zajlik, az elég úgy tűnik, hogy az úgy fog maradni most sokáig. Tehát nem úgy tűnik, mint hogy ha most így elkezdenének majd így mindenféle normális projekteket támogatni, úgyhogy az adott, és akkor hogyha valaki filmet akar csinálni, akkor ez a másik út van, ami most nagyon sokan elkezdtek menni. Mondhatjuk itt a Reisz Gábor Magyarázat mindenre, Szimmler Bálint Fekete Pont, Tilla Tillának a filmje, Hajdú Szabolcs már többet csinált, és még van jó pár. Te úgy gondolod, hogy ez így menni fog neked egy következő filmnél is?
Most ebben a pillanatban egyébként nincsen nekem olyan filmtervem, amit feltétlenül a következő egy-két évben meg szeretnék csinálni. Egyébként a nyersanyagnak is szerintem nagyon jót tett, hogy ez egy ilyen 3-4 éven át készülő, tényleg nagyon aprólékos munkával összerakott film lett. Szóval ez a veszély most szerencsére nem fenyeget se engem, se a filmipart, hogy ezzel kelljen szembenéznem, de én személy szerint azt gondolom, hogy ennek nem szabadna normává válnia, és nem szabadna se túlzott romantikát, meg heroizmust tulajdonítani ennek a független filmezésnek. Viszont közben azt is gondolom, hogy ha valaki meg akar csinálni egy filmet, az úgyis meg fogja csinálni. Szóval ezt nem lehet senkinek sem mondani, hogy dolgozz így, vagy ne dolgozz így, hanem ez tényleg egy nagyon belső késztetés dönti csak el, meg azt, hogy lesznek-e olyan kollégák, olyan barátok, akikkel ezt meg lehet csinálni közösen.
És amikor most ősszel kijött a magyarázat mindenre, akkor te mit gondoltál arról, csak mert úgy elképzelem, hogy ebbe a filmbe, a te filmedbe, a nyersanyagba az egyik különlegesség, hogy tényleg most jelen pillanatban játszódik Magyarországon, úgy néznek ki a helyszínek, ahogy Magyarország kinéz, és olyanok az emberek, és úgy beszélnek az emberek, ahogy itthon beszélnek. Tehát ez elég abszurd, de ez a irány valahogy így hiányzott az utóbbi, nem tudom, 10-15 év magyar filmjeiben, és akkor volt a Larry, amit már ide lehetne sorolni, de aztán még inkább a magyarázat mindenre. Te mit gondoltál ezekről?
Mint alkotásokról, vagy erről a vonulatról, úgy a jelenségről?
Tehát egyrészt a vonulat, meg az is talán, csak hogy nem tudom, hogy indulok ki, hogy ha én mondjuk csinálnék egy ilyen filmet, akkor engem például bosszantana, hogy a magyarázat mindenre az hamarabb jött ki.
Teljesen egyszerre forgott a kettő annyira, hogy az egyik operatőrön osztoztunk is, tehát Becsei Kristóf volt a magyarázatnak is, meg ennek is az egyik operatőre. Tudtuk egymás filméről a kezdetektől, hogy mi miről szól. Szóval a forgatókönyvet is nagyjából egyszerre fejeztük be, és engem kizárólag produkciós szempontból érdekelt, hogy ne összejöjjünk ki, amikor annyira nagy a híre, meg a szenzáció a magyarázat mindenre körül, hogy ne vesszünk el annak az árnyékába, mert nem gondolom egy árnyékba való filmnek, vagy nem a... Igen, egyszerűen szükség volt rá, szerintem arra a 2-3 hónapra, hogy a szuverenitását, vagy az integritását megtartsa. Így is valószínűleg sok ember össze fogja hasonlítani a kettőt pusztán azért, mert ahogy mondod, nincsen elég olyan autentikus, ilyen valós, mai, ismerős, politikus, közösségi problémákat tematizáló film. Lehet, hogy van olyan ország, aminek a kortárs filmgyártásában ez fel sem merülne, hogy annyira ezt a két egyébként nagyon távolálló filmet összehasonlítgassák az emberek, mert egyszerűen más a vonulat. De szerintem lehet most egy ilyen jobban politizáló, vagy okosabban politizáló ilyen vágy, kedv a filmesek között, és nem tudom, van most egy pár film, ami a közoktatással.
Elfogy a levegő, 6-7.
Én 3 emberrel beszéltem erről a filmről, és vicces, hogy mind a 3 azzal kezdte, hogy ez jobb, mint a magyarázat mindenre. A nyersanyag, és mondtam nekik, hogy szerintem ez egy tök rossz irány, hogy így összehasonlítgatni őket, mert mind a kettő nagyon jó, de hogy szerintem nem az a szerencsés, hogyha ez a fő üzenet, hogy...
Ez nagyon vicces, és valahol ez is nagyon magyar, most ilyen nagy idézőjelben, de ez egy kicsit szomorú, hogyha csak ilyen kvázi egymáshoz képest tudunk beszélgetni valamiről, meg tényleg, mint hogyha kizárná egymást, hogy legyenek egyszerre, akár több tucatnyi érvényes dolog is, nem az mindenkinek az érdeke, hogy hetente nézhessek meg egy-egy fontos érvényes filmet, ami másképpen szól hozzám.
Az is...
Én örülök, én akkor én leszek itt a bíróságnak az a része, aki azt mondja, hogy az a 3 ember sokkal közelebb áll a szívemhez, mint azok, akiknek a magyarázat mindenrét szeretik jobban.
Abban is hasonlít a két film, hogy mind a kettőben a rendszerpárti karakter a legszimpatikusabb, és mind a kettőben a főhős, az pedig egy ilyen ütnivaló figura. Magyarázat mindenrét emiatt így vádolták azzal, hogy ez egy ilyen túlkompenzáció.
Csak érdekes a szóhasználat, hogy kit tekintünk főhősnek, egyébként most nem a nyersanyag kapcsán, az evidens, az nagyon a Tamásnak a követésével, a Tamás szűrőjén, vagy legalábbis az ő irányából nézzük az eseményeket, de mondjuk a magyarázatnál, hogy akkor gondolom a Töri tanárra utaltál, hogy a főhős.
Nem, a fiúra.
Oké. De ugyanakkor abban azért nem vagyok biztos, hogy nálunk az a rendszerpárti polgármester a legszimpatikusabb. Én azt nagyon örülök, hogyha egy sokdimenziós karakternek látjuk meg olyas valakinek, akinek nagyon erős igazai vannak, meg lehet azonosulni az ő igazságával, de az a kezdetektől már ezeknek az első szinopszisoknak az idejében is egy cél volt, hogy ez egy olyan fajta szimbolikus párharcot is fókuszba állító film legyen, ahol a polgármester is egy ellentmondásos karakter, mert visszaél a hatalmával, bizonyos értelemben kizsákmányol, de közben próbál egy prosperáló közösséget építeni, munkát ad az embereknek is, egy fajta törődés, vigyázás. Tehát egy ilyen klasszik patriarchális és patronizáló dinamika, és az ő ellenlábasa egy olyan értelmiségi művész ember, aki meg visszaél a belévetett bizalommal és ellentmondásos módszerekkel, szegődik ennek a titoknak a nyomába, és indul el ezzel a saját misszióval. Hát azt hiszem, hogy ez az ilyen kvázi ilyen újkori gyarmatosítás történet, ez eléggé benne van, hogy egy ilyen kiszolgáltatott, izolált közegbe megy egy entitás, ami mondjuk a mi esetünkben nem egy ilyen rosszindulatú óriás cég, vagy egy agresszor ország, hanem egy jó szándékú filmrendező.
Zsolt, hogy látod a te figurádat, Tamást, akire most már én használtam egy jelzőt, ütnivaló?
Hát én egy nagyon szar embernek látom őt. Szerintem átlép egy csomó határt, nincsen tisztában a saját belső dolgaival, rengeteg elfolytott feszültség, indulat van benne, nagyon sok eltagadott sértettség, kisebbségi érzés, önutálat van benne, és ráadásul ezekkel nem is tud úgy szembenézni, hogy hát ezek most így ilyen érzések, meg ilyen valamik, ezekkel kéne kezdeni valamit, aztán majd utána lehetne dolgozni. A barátja például, akit Baki Dániel játszik, Krisztián az operatőr, szerintem ő egy sokkal egyenesebb. Lehet, hogy egy olyan típust mutat fel a magyar, nem tudom, alkotói palettáról, aki azt mondja, hogy szerintem ebbe inkább ne menjünk bele, ez nem a mi dolgunk, vegyük fel a pénzt, vagy csináljuk végig ingyen, tök mindegy, legyen valami, de ne engedjeljünk, mert ez talán ennél egy bonyolultabb helyzet. Ez is egy tökre támadható dolog, meg álláspont, meg védhető is. Viszont szerintem az nagyon, például a Krisztiánban az nagyon szép, hogy ő benne van valami olyan eredendő, laza empatikusság, ami szerintem ő nem gondolkozik, ami nála egy automatizmus, hogy ő megtalálja a palikával, a kisgyerekkel, a többi sráccal is, bár úgy indul, hogy azt hiszük, hogy na itt mi fog történni, ahol egy felnőtt csáv, vagy kamerával kislányok táncolásáért, tehát hogy mi lesz itt, és aztán kiderül, hogy nem, ezek egy bizonyos fajta ilyen laza empatikusság, ezek mind valahogy így feloldhatóak, és például szerintem a Tamás nagyon szeretne ilyen lenni, nagyon szeretne ezekkel a skillsettekkel rendelkezni, de hát nem rendelkezik. Szerintem nagyobb baj, hogy azt hiszi magáról sokáig, hogy rendelkezik. Ugyanúgy, ahogy a Mészáros Blanka által játszott barátnője, Hanna, aki drámapedagógus, sokkal többet tud magáról, a környezetéről, hogy mit lehet, hogy mit nem lehet. Hogy mit tud a saját kettőjük párkapcsolatáról, az ott már szerintem vannak vakfoltok. Ütnivaló, szóval ez ne.
Én szerintem meg nem egyébként.
Jaj, én ezt tökre szeretem, hogy...
Igen, szeretünk ezen polemizálni. Megszoktam védeni az által játszott karaktert magattól. Egyébként szerintem egyáltalán nem így játszod ezt a... Vagy egyáltalán nem látszik ez a vélemény, bocsánat, a játékodon, szóval nagyon-nagyon...
Nem, sajnos.
Nem, hála az ég.
Tudom, hogy te ezt
nem, iszonyatosan árnyaltan, és nagyon ellentmondásosan, meg ilyen nagyon érzékenyen csinálja a Zsolt ezt a karaktert, amiben szerintem nagyon sok kettőség van. Szerintem én inkább úgy szeretek rá gondolni, mint egy ilyen elefánt a porcelánboltban, ami csinál egy csomó szarságot, de nem szar ember, azért szerintem én ezt nem... De az egyértelmű szerintem, hogy valahogy így nagyon az ember egy bizalmába tud férkőzni, már ez is ilyen rosszindulatúan hangzik, de nem, szóval, hogy van benne egy ilyen képesség, hogy így nagyon figyeljen, megnyílnak neki az emberek, van benne egy ilyen kicsit kisfiús báj, meg egy idealizmus is, és szerintem valahogyan így van az aurájába, vagy a karizmájába valami, amit így ilyen, nem feltétlenül racionálisan, de egy tökre szerethető ember, aki igen, így bizalmat áraszt, meg ilyen védelmet is ígér az ő körébe beérkezőknek, és aztán ez, aminek nem tud megfelelni ennek a feladatnak, szóval egy csomó kárt okoz azzal, hogy azok, akik bemerészkednek ebbe a körbe, azok igazából még kiszolgáltatottabbá válnak.
Amikor vége lett a film, amikor először láttam moziban, akkor az volt a legerősebb érzésem, amit így kiváltott belőlem, hogy ez nagyon jól megmutat ez a film, hogy soha nem lesz leváltva a Fidesz, és azt is megmutatta, hogy lehet, hogy ez nem is baj. Ez jó volt?
Nem, ez most sokkoló.
Igen.
Nem, ez most egy sokkoló interpretáció volt. Szerintem egész biztos, hogy egyszer ha más nem, akkor saját magát leváltja valahogyan. Szóval az biztos, hogy valahogyan egyszer vége lesz ennek, de az is elképzelhető, hogy még évtizedekig tart. És ennek ellenére, aki úgy dönt, hogy ebben él, annak valahogyan meg kell határoznia, vagy úgy kell, meg kell tanulnia közlekedni ebben a rendszerben. Több más között például a, nem tudom, szolidaritásról, meg a segítésről, vagy a jóféle segítésről is szól a film, hogy ez mennyire nehéz, mint olyan nagyon-nagyon nehéz navigálni ebben az alapvetően korrupt, most nem csak anyagilag korrupt, hanem nem tudom, érzelmileg is korrupt, kizsákmányoló rendszerben, hogy vannak olyan szituk, amikor látszólag nem lehet jó döntéseket hozni, hanem csak kisebbik rosszakat maximum. Szerintem valahol van egy ilyen rétege a filmnek, hogy így az összes reménytelenségben találunk-e valamit, amiben mégis így lehet bízni, vagy képesek vagyunk-e magunkat annyira idealistává, vagy naívvá, vagy nem tudom, igen, olyan képzelő erővel felruházni, amitől meg mégis valami remény felcsillan.
Meg ez a film szerintem mélyebb rendszerekről szól, mint ami a Fidesznek a rendszere. Ez játszódhatna egy szocialista rendszerű berendezkedésben is. Tehát, hogy ezek a szereplők most, ahogy viselkednek, az nem az elmúlt 10 évnek az eredménye. Az nem lehet annak az eredménye, hanem generációkon átjövő. Annak a lehetetlensége, annak az élménynek, hogy nem lehet megváltoztatni dolgokat, hogy nem lehet másféle módon, ahogy a Martin mondta, új gyarmatosítás, tehát hogy nem tudunk máshogy viszonyulni egymáshoz, hogy egyáltalán nincsen fantáziánk arra, hogy helyzeteket, gazdasági helyzeteket, társadalmi helyzeteket máshogy tudnánk kezelni. Nem biztos, hogy tudjuk rá a választ, hogy hogyan kéne őket kezelnünk, de hogy ne azokhoz nyúljunk nyomás alatt ösztönösen, ami a kizsákmányolás, az elnyomás, mindenféle indulatokból keletkező megoldási rendszerekről szól, hanem valami más tartományban kellene keresnünk. De hát annyira nem látjuk ezt az utat, hogy nyilvánvalóan nagyon sok generációra lehet visszamenni, hogy ez ennyire ki legyen épülve.
Én mutattam a filmet egyébként amerikai ismerősöknek is, meg több nyugat-európai kolléga is látta, akiknek nem annyira saját kontextusa ez a magyar feudalizmus, és ők is abszolút tudtak a hatalom mintázataira, vagy a hatalmi visszaélés mintázataira rezonálni. Ez a pici részletektől lesz szerintem egy nagyon magyar történet, de mit tudom én, volt, aki úgy fogalmazta meg, hogy egy diktátort, egy másik diktátorral kiváltani, az nem vezet sehova. Szóval, hogy valamilyen módon ezt a dinamikát szerintem azért ez eléggé univerzális, és van lehet érteni. Szerintem is kell ez a több generáció óta kialakuló szocializálódás, hogy az emberek nagy többsége az ennyire vágyik egy ilyen paternalista rendszerre, ahol van egy ilyen gondoskodó, atyáskodó figura. De azért szerintem az, hogy ez a függési rendszer, ez ennyire ilyen bebetonozódott, és ennyire mesterien be van biztosítva, azért az nagyon durván Fidesz felelősség. Szerintem ez a táplálékláncszerűség, ez tökre érdekes, amit próbáltunk a filmben is megjeleníteni, hogy a pici zsákfalunak a szegregátuma a helyi elitnek, hogy van kiszolgáltatva a helyi elit, meg a polgármester a körzeti képviselőnek, hogyan van kiszolgáltatva a fejlesztési pénzek miatt, hogy ez már a filmen túlmutató dolog, de hogy nem tudom, azok a kormánynak kiszolgáltatva, amikor ilyen szavazógépekké degradálják magukat, szóval szerintem ez az ilyen megmásíthatatlan függési viszony azért ez tényleg az elmúlt egy-másfél évtized.
Én ezzel nem értek egyet teljesen, de nem azért, mert védeni akarnám a Fideszt egyrészt, mert nem az én védelmemre szorul. Másrészt meg csodálatos lenne, hogyha az ő és a mindenféle ellenzéki politikai elit is szerintem, akik ezt a játékot itt nagyon nagymatagul játsszák, ez megszűnne és eltűnne, mert iszonyatos. Csak erre a történet, vagy erre, amit mondtál, szeretnék egy olyan sztorit elmesélni, és ez még szerintem 2010 előtt volt, és persze ez egy eset, és abból nem akarok általánosítani, hogy ez nem válasz arra, hogy de már pedig nem, már mindig ez volt itt, hanem én nagyon rövid ideig dolgoztam egy kis faluban, félig meddig ilyen szociális munkát végeztem, és ott összehaverkodtam a közösség vezetőjével, aki a polgármester volt, és hát nem nagyon titkolta, elég gyorsan kiderült, hogy abszolút ott egy uzsoráztatás történik abban a közösségben. A saját sorstársait, a saját közösségét zsákmányolja ki az ember, és elmondta, hogy három gyereke van, a legkisebb akkor még ott lakott, a másik kettő az Eltére járt. És elmondta, hogy ő teljesen tisztában van azzal, hogy mit csinál, és hogy ennek morálisan, hogy ez nem oké. A gyerekeim már az Eltére járnak, és a harmadik is odafog, és ők már nem fognak emlékezni arra, hogy honnan jöttek, mert nekik már nem kell. Valójában arra akarok ezzel utalni, hogy tehát ez a nagyon mély kiutalansági, függőségi viszony, szerintem ez még mélyebb rendszer, mint akár a Fideszé, ők valamit tökéletesítették ezt a történetet, hanem hogy ez ennyire bennünk van, hogy nem tudom máshogy kiemelni azt, aki számomra fontos. Nem látok más megoldást ezt.
Nekem az jutott eszembe, hogy ez a film, ez azt mutatja be, hogy milyen, amikor a Momentum lemegy vidékre, és körülnéz, hogy mi az élet, és akkor ott vannak ezek a bebetonozott rendszerek, tehát akik ott vannak, azok működtetik ezt, és az embereknek úgy, ahogy jó, vagy legalábbis ezt ismerik, és ez működik számukra is, és hogyha megjelenik egy ilyen messziről jött ember, ahogy itt a Tamás karaktere is, így kedve lesz valamit csinálni, és akkor egyszer ad egy 30 ezer forintot, azután amikor legközelebb kéne adni, akkor már nincs kedve adni, akkor már nem ad, és ez a ott élni, együtt élni az emberekkel, ismerni a problémáikat, és valamilyen megoldást találni rá, még hogyha abban benne van az is, hogy nekem egy kicsit több jusson, és azt szembeállítani ezzel a teljesen ilyen kitartott kis ujjal úgy nézni, hogy ennek semmi köze az én életemhez, ez egy ilyen egzotikus dolog, ami itt zajlik, egy kicsit úgy az igazságérzetemet így meg tudom így itt pendíteni, és bele tudom lovalni magam abba, hogy én itt igazságot teszek, és hogy ez így nem helyes, és akkor majd megmondom, hogy legyen, de hogy ez tényleg nem vezet sehova, és ez nem tud semmiféle megoldás lenni ezeknek az embereknek a problémáira.
Én is így látom, és egyébként még az előző kérdésedre is válasz, hogy szerintem legalább annyira szól az értelmiségnek, meg a középosztálynak, vagy felső középosztálynak a felelősségéről ez a film, mint a hatalmi elitnek a felelősségéről, bár ez egy kicsit olyan, mint hogy hiába van egy pár nem tudom, hajléktalan ember, akinek mondjuk valaki minden héten vásárol fedél nélkült, meg vásárol ebédet, vagy nem tudom, beszélgetnek egy pár szót, valójában ez egy rendszer szintű probléma, amit nem egyéni kedvességekkel, gesztusokkal és támogatásokkal lehetne felszámolni, hanem ez egy politikai akarat kérdése, hogy van-e itt a bérlakásrendszer, meg lakhatási támogatási rendszer, stb. Szóval annak is van egy határa, hogy meddig ostorozzuk magunkat, értelmiséget, mondjuk, hogy nem vagyunk képbe ezzel az óriási szakadékkal, ami köztünk privilegizált városiak és mély szegénységben élő emberek között van, mert mondjuk tökre visszás érzéseket váltott ki belőlem is, amikor itt a 2022-es országgyűlési választásokon a szavazatszámlálók felől nagyon-nagyon sok ilyen volt egy ilyen felsziszenés, meg egy ilyen nagyon sok, nagyon naív és visszás ilyen beszámoló arról, hogy úristen, láttam az országot, vagy láttam a magyar vidéket, és ezek ilyen néhány, az tényleg ilyen borzasztó.
De igaz, hogy mi nem tudjuk, hogy mi van a magyar vidékben?
Szerintem sokan vannak, most nem te vagy én, de hát az, hogy az emberek...
De így, a kulturális értelmiség.
Hát de nem csak a kulturális értelmiségnek.
Lenne kinek, ez feladata, hát vagy igen, kéne tudni?
Igen.
Mert hogy egy bizonyos szinten túl szerintem valóban nem tudjuk. Tehát például az, amit megnézte a nyersanyagot egy ismerősöm, amikor bűnügynél dolgozik, és hát olyan adatokat mondott, és olyan közbeszédben el nem hangzó információkat, amiket egyébként kormánytól függetlenül mindig visszaszorítanak, hogy véletlenül se derüljön ki.
Szerint. Igen, de közben mitől várjuk azt, hogy ezek a kapcsolatok képüljenek, meg hogy mobilitás legyen ebbe az országba, tehát hogyha egészen őszintén akarunk lenni, és nem képmutatóak, akkor a morális kötelességen túl mi, vagy kötelességérzeten túl mi motiválja általában az embert abba, hogy a saját privilégiumairól lemondjon, vagy hogy tehát az önző társadalomban egyszerűen nem fűződik elemi érdeke az elitnek ahhoz, hogy lebontsa ezeket, hogy ezt a szakadékot megszüntesse, és hogy ő maga tegyen a mobilitásért. Kialakulhatnak személyes viszonyok, amik rohadtul fontosak, és akkor is még, hogyha egy ilyen nagyon pici puzzle tud lenni, de a viszonyok, munkakapcsolatok, barátságok kialakítása, ezek tökre számítanak. Most itt gondolok például egy közösségi, vagy szociális, vagy pedagógiai programra is, amiben van mondjuk professzionálisan felépítve utánkövetéssel, hosszú távú, folyamatorientált projektek, fiatalokkal, stb. De hogy azért ezek pázolók maradnak, és ez tényleg a társadalmat meg kell védeni a saját maga önzőségétől, és ez tényleg szerintem csak felülről lehet rendszer szinten megváltoztatni.
Mondtad a gyarmatosítás szót, és van a filmben egy másik gyarmatosításra is a Christian karakterével, arra, hogy ahogy Hollywood gyarmatosította a magyar filmszakmát, ő is több itt forgó amerikai filmbe dolgozik, hogy ezzel kapcsolatban neked, vagy nektek így vannak tapasztalataitok?
Én nekem tényleg nem ez a filmes szakma a világom, szóval erről olyan felületes ismereteim vannak, és a filmben, tehát kb. Olyan szintig, hogy a filmben egy jó gag tud lenni, hogy az amúgy ilyen fancy szerviz melói vannak az operatőrnek a Magyarországon forgó szuperprodukciókban, de...
Szerintem ez jó egyébként, bocs, közbevágtam, hogy vannak ezek a szervizmunkák, hogy hoznak ide rengeteg pénzt, rengeteg embert, hogy mennyire más munkakultúrát hoznak, azzal már erős kétségeim vannak, mert hát ugye általában azzal jönnek, hogy a nagy stúdiók azzal hirdetik, hogy there is no union here. gyere, there is no union. És akkor nagyon boldogak, meg a könyvelési részleg az mindig nagyon szét van választva. A magyar ember a magyar fizut kapja, persze több egy picivel általában, mint amennyit egy magyar filmben lehet kapni, bármilyen szakemberként, ha dolgozol benne. De azért annak magyar részlegvezetője van, ott azért előfordulnak dolgok, vannak azért ilyen nagyon szomorú történetek, amikor azért nem jön ide vissza egy amerikai produkció, mert egy félrement e-mailezésből kiderül, hogy a magyar részleg a saját beosztottjait hogyan vágja le még abból a levágott pénzből is. És akkor ez kiderül az amerikai produkció számára, és azt mondja, hogy bazzánk, hát én egy ilyen környezetben értem, hogy nincs union, de azért ez kicsit sok, akkor átmegyek Szlovákiába, vagy átmegyek máshova.
Miközben biztos van egy olyan oldala is a dolognak, hogy hát, hogy kitermelünk egy csomó nagyon jó szakembert, akik nem a semmiben landolnak, hanem már fiatalon ilyen eléggé komoly szakmai gyakorlatra aztán ilyen, nem tudom, hogy meddig tartó, de egy ilyen karrier úton el tudnak indulni, szóval nem tudom, azért így hangmérnök kollégáknál figyeltem meg például, hogy mondjuk volt egy ilyen színházi produkció, aminél egy éven át forgattunk dolgokat, és amikor mondjuk az első hónapban elhívtam, akkor még őt ajánlotta valaki, hogy ő lelkes fiatal egyetemista, és szívesen eljön ingyen is. Aztán egy hónappal később már a piaci árnak gondol dolog felért, és két hónappal később már megfizethetetlen volt, és kellett egy újabb lelkes fiatal. Szóval, hogy közül az szuper, hogy így van előrelépési lehetőség valahol.
Igen, és én azt látom, hogy ez most így kezd beállni, hogy emberek dolgoznak hollywoodi filmekben, vagy külföldi filmekben jó pénzért, megkeresik a betevőt, és utána pedig elmennek ingyen mondjuk ilyen filmekbe, mint a tiétek. Írtál egy ilyen naplót a film készítéséről, és abból nekem az jött le, hogy nagyon konkrét elképzeléseid voltak a helyszínekkel kapcsolatban, hogy kerested ezt a falut, ahol játszódik a film, és még mintha még talán túlságosan is konkrétak lettek volna ezek az elképzelések, hogy erről mesélni egy kicsit, hogy így mennyire volt nehéz megtalálni ezeket a egyes helyszíneket?
Igen, hát itt sok produkciós, meg tartalmi faktor is közrejátszott, hogy ez miért volt annyira komplex, vagy nehéz feladat. Az elképzelés az volt, hogy egy olyan magyar falu, ami nem túlságosan egyedi, szóval azért ne egy ilyen romantikus skanzenszerűség, de ne is egy olyan tucat legyen, ahol a kádárkockák uralják vizuálisan, hanem legyen egy karaktere, kellően izolált, tehát hogy ilyen zsákfalú hangulatát árassza, és egy ilyen pár száz fős településnek tűnjön, amiben vegyes lakosság, roma és nem roma lakosság van. Mert voltak ilyen előképeim, meg a saját tapasztalatok, tanulmányok, esettanulmányok, és a forgatókönyv végül egy ilyen környezetet igényelt, és akkor ezen belül voltak az adott konkrét helyszínek, a műfázzal, a háziorvosi rendelővel, a polgármesteri hivatallal, a focipályával, a kis híddal, amin Zsani és Tamás emblematikus jelenete játszódik. Szóval az összes ilyen, meg hát a szegregátum természetesen, düledezőház, vagy egy párat így említsek a helyszínek közül, és akkor elindult a nagy először online casting, ahol ilyen nem tudom, 100x falut néztünk végig Google Street View-val. Természetesen mindig így indul, de aztán utána kezdtünk leszűkíteni listákat, és 5 különböző megyében összesen kb. Ilyen 30 falut néztünk meg személyesen, ahol mindig kellett valami olyan extra, hogy vagy valami kontaktunk legyen ott, vagy legyen egy civil szervezet, ami hidat tud majd köztünk meg a lakosság között képezni, hogy egyszerűen a bizalmat könnyebben ki tudjuk alakítani ez iránt, a projekt iránt. És hát az a kezdetektől tudva levő volt, hogy ezt majd több faluból akarjuk összeállítani, egyrészt mert nem tűnt reálisnak, hogy az összes helyszínt megtaláljuk egy településen belül, másrészt azért, mert tudtuk, hogy ez egy érzékeny téma lesz, hogy egy korrupt, kizsákmányoló polgármesterről is szól a film, és hogy ezt majd valószínűleg nem nézik jó szemmel. Hát volt olyan hely, ahol végül is ilyen politikai okokból mondták, hogy inkább ne menjünk oda. És hát igen, végül is úgy is lett, hogy öt faluból végül Somogy megyében táboroztunk le, ahol volt olyan nehézségünk például, hogy mint kiderült, Magyarországon pont az a környék az, ahol szinte egyáltalán nincsen fóliasátor, de aztán a Krisna-völgyben találtunk egy ilyen biogazdaságot, amit el lehetett adni a fiktív puszta Somogy fóliasátrainak. Viszont volt olyan csodálatos előnye a dolognak, hogy Somogyszentpálon, ami végül is bázisa lett a forgatásnak, ott dolgozik a Társadalom Klinika nevű civil szervezet, és ők segítettek bemutattak minket az ottani fiataloknak, és ők közül került ki több szereplő, például a Palit alakító Bogdán Ádám, aki sok néző nagy favoritja.
Ami szintén különleges a filmben, hogy van benne roma szereplők, de nem a romasságuk határozza meg őket. Egyáltalán nincs kimondva, hogy romák lennének, tehát ez nem téma. Ezt így beszéltétek, hogy ezt így szeretnétek?
Persze, hát ez nagyon sok tudatosságot, meg eléggé sok ilyen politikai, etikai dilemmát is felvetett, meg alkotói dilemmát, de végül is azt éreztem a leghitelesebbnek, hogyha azt a mintát követem, ami az egyik ilyen fontos személyes inspiráció volt, ami egy olyan faluban engem érő élmények voltak, ahol a falunak a lakossága tök vegyes volt, és sok volt, vagy több volt a vegyes házasság is, és hogy valahogyan a konfliktusok egyáltalán nem elsősorban etnikai alapon szerveződtek, és hogy volt több olyan fiatal, akinek nem volt egyértelmű roma vagy nem roma identitása, hanem inkább egy ilyen elit és nem elit közti konfliktus volt, és így a mi filmünkben is vannak a polgármesternek roma és nem roma áldozatai, és vannak roma és nem roma kegyeltjei is. De közben meg nyilván az is szerintem azért a filmnek a valósága, hogy evidens, hogy a gyerekek, meg úgy általában a kisebbségek a legkiszolgáltatottabbak. Szóval ez nyilván a romákra is igaz.
És mi a stratégiád az amatőr szereplőkkel? Mert ugye egyrészt nyilván így lelkesíteni kell őket, hogy érezzék, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ne maradozzanak el, de közben meg azt is tudatosítani kell bennük szerintem, hogy nem fogja megváltoztatni az életüket ez a film.
Persze, hát azért eléggé nyílt kártyákkal játszottunk, tehát hogy itt egy filmszerepre kértük fel az embereket, vagy annak a castingjára hívtuk el őket, ahol eléggé tiszták voltak a játékszabályok. Amúgy, hogy a kérdésed végével kezdjem, volt olyan szereplő, aki így rendszeresen kérdezte, hogy ez most így hány moziban, milyen mozikban, hány ember fogja látni, lesznek-e óriás plakátok, vagy ilyesmik, mert mondjuk őt speciál ez akkoriban mondjuk így ambicionálta, vagy foglalkoztatta, és akkor én így megpróbáltam saját tudásomhoz mérten a legtranszparensebb lenni, hogy ez valószínűleg pár ezer ember fogja látni mozikban, aztán majd meglátjuk, hogy online mennyien, és hogy nem szoktak emberek egy ilyen szereptől nagyon híressé válni. Szóval, hogy például volt, akivel ezt így tisztázni kellett. Én a Nyersnyő esetében csomószor azt figyeltem meg, hogy a civil szereplőknek is több esetben nagyon hasonló volt a motivációja, mint a profi szereplőknek. Szóval, hogy ha van pénz, az jó, minél több, annál jobb, de ennél mondjuk sokkal fontosabb, hogy jó társasággal valami értelmes, izgalmas dolgot csináljunk, ami számomra is egy kaland, meg valami megmérettetés. Szóval igazából ezek a típusú motivációk, ezek nagyon hasonlóak voltak. Mondjuk a Somogy Szentpál egy gyerekek számára, akik tegnap megtiszteltek minket a jelenlétükkel a díszbemutatón is, eljöttek egy ilyen különítménnyel, ami nagyon jól esett, és nagyon szuperú hozzáadtak az élményhez. Számukra meg szerintem mondjuk azok a pár ilyen fiatal felnőtt, akiknek az volt a feladatuk, hogy rájuk vigyázzanak, meg lefoglalják őket, meg játszanak velük, azok a stábtagok. Ők például jelentettek egy nagy élményt, és azt nem mondom, hogy ez volt az előzetes motiváció, de mondjuk ez abszolút egy ilyen faktor volt. Hát egy kicsit volt egy ilyen nyári tábor hangulat azért a kajával, azzal, hogy néha elmentünk más falvakba, meg hát is egy ilyen színjátszó, ahol tudták a játékszabályokat, és többségében én úgy érzékeltem, hogy benne is voltak a játékban, meg...
Hát meg eljött az a pillanat is, amikor, ami mindig van filmnél, hogy így ú, de jó, de izgalmas, elmondtam, és akkor csak a 30-adjára akkor egy ilyen, megjelenik egy ilyen rémület a tekintetekben, hogy ez, és akkor most ez lesz, 2 hét egész nap, igen, 2, igen. De hát az nem is olyan, mint ami ennek tűnik.
Amúgy ez probléma, hogy az amatőr szereplők így elmaradoznak? Hogy már egy nap már nincs kedvük jönni?
Biztos mindenkiben volt ilyen, volt olyan, hogy nehezebb napja volt, de szerintem mindenki értette a jelenlétének a súlyát, szóval amikor azt látod, hogy 15-20 ember dolgozik körülötted azon, hogy egy pillanat megszülessen, ahhoz nem kell szakmaberinek lenni, hogy lásd, hogy mit jelent a te jelenléted, úgyhogy olyan nem volt, aki ezt mondjuk artikulálta is volna, hogy nem jön legközelebb.
Meglepett, hogy a film úgy kerül mozikba, hogy előtte nem mutatták be egy nemzetközi filmfesztiválon. Itt voltak próbálkozások?
Igen, de kipörgött eddig mindenhonnan sajnos, de az első időszak ez olyan volt, hogy a csúcs kategóriás fesztiválokra adtuk be, ahol egyszerűen most így sikerült, de most a következő egy évben meg megyünk a szintén nagyon színvonalas, de nem annyira reprezentatív fesztiválok felé, amikből azért van számos, ahol azért így tényleg jó közönség van, meg azért fontos helyek.
Említetted ezt, hogy pár ezren fogják megnézni a moziba, és inkább majd streamingen látják többen, hogy te hogy gondolsz a mozis bemutatóra?
Annyira járatlan vagyok ebben, hogy tényleg elképzelni sem tudom, ez csak egy ilyen nagyságrendi elképzelés, ami lehet, hogy kis hitűség, de lehet, hogy ez a realitás, hogy magyar film, független film az leges-leges legjobb, fantasztikus kitörő esetben pár tízezer, de én inkább a, nem tudom, konzervatívabban hangolom az elvárásaimat. Nyilván aztán nem kell annyira részletezni, hogy mit jelent egy low budget filmet készíteni, de az is egy körülmény, hogy ennek a forgalmazására sincsen szinte semmi pénz, szóval egyedül abba bízhatunk, hogy milyen a visszhangja, és hogy az emberek fontosnak-e érzik azt, hogy a hírét vigyék, hogy eljusson többekhez.
Akkor most már ezen a ponton mondjuk el, hogy mennyiből készült ez a film?
Pár 10 millióra kell gondolni, én most nem vagyok teljesen tisztában a végösszeggel, de van ebből egy nagy adag, ami természetbeni megszponzorációs juttatás, tehát, hogy például a koproducerként beszálló Kraft Rental a technikát azt vagy nagyon minimális, vagy ingyenesen bocsátott a rendelkezésre, meg van ebben olyan, hogy mondjuk például a Stereoact az én társulatom is gyártóként beszállt, aminek sokszor az volt a formája, hogy a munkatársaink ebben dolgoztak, és ez nem került, nem lett belőle plusz költségvetési sor.
Zsolt, említetted a múltkor, hogy nagyon szereted a Volt egyszer egy Hollywood című filmet, és ott pont beszélgettünk arról a jelenetről, amikor Margot Robbie, aki Sharon Tate-et játsza, elmegy a moziba megnézni saját magát a vásznon. Te hogyan fogod ezt a filmet? Tervezel valami ilyesmit?
Az nagyon szép jelenet, hogy ott felteszi a lábát, és én láttam most már 3,5-szer, mert a fél nézés az volt, hogy csak így bebe hallgattam, hogy így jól veszik-e, milyen a hangulat, éppen aznap este hogyan játszunk, hogyan megy a film. Én már láttam 3-szor. Most azt hiszem, hogy egy ideig nem fogom megnézni újra.
Nekem is tényleg ez jutott eszembe először, hogy mikor ültünk a díszbemutatón és a film közepén jártunk, hogy lehet, hogy most látom utoljára ezt a filmet. Jó, de vagy egy jó pár évig talán, mert arra most már nehezen lehetne rávenni, hogy moziban megnézem. Annak ellenére lesznek közönségtalálkozók, de ráérek a végre odaért.
Szerintem ez végig félretehetnétek ezt a részét, hogy most lehet, hogy ti már nem vagytok rá konkrétan kíváncsiak, de azért az, hogy megnézni olyan emberekkel, akik konkrétan fizettek érte, az hiszem, annak van egy romantikája.
Persze, nem, ezt félig viccesen mondtam, de eddig három nyilvános vetítésen voltam, és az nyilván egészen más élmény, amikor így pláne ezeknél az ilyen reprezentatívabb premier előtti vetítéseken, meg a közönség találkozó is van, ott azért több ember jön össze általában, mint egy átlag majd délelőtt 11-es vetítésen, ha már a mozikba kerül.
Pedig az az izgalmas, nem? Amikor 11-kor két ember azon az egy vetítésen, amikor kijön a főcím, és rájönnek, hogy magyar film, feldühödnek, és kimennek a moziból.
Igen, az biztos izgalmas, de relatíve nehezebb lemérni a reakciókat. Nem, azért az nyilván nagyon tanulságos, hogy mik azok a poénok, amik ülnek, mi az a pillanat, amikor szikrázik a feszültség, vagy nem tudom, hasítani lehet a csöndet a levegőben, szóval ezek nyilván azért nagyon-nagyon fontos élmények, és igen, tényleg nem akartam kisítőnek tűnni. Nekem most ez a tegnapi díszbemutató, meg az ezt megelőző két premier előtti vetítés, ezek nagyon revelatívak voltak, és ilyen nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt, hogy az, akinek tetszett, mert biztos volt olyan, akinek nem is nem jött oda, sőt, ugye hozzám nyilván a pozitívabb kritikák jutnak el, de inkább az volt a meglepő, hogy az, aki relevánsnak gondolja, izgalmasnak gondolja, hogy azok tényleg nagyon ilyen, már-már ilyen rajongói szinten szuperlatívuszokba beszéltek, és erre aztán nem készültem fel.
Én is csatlakozom hozzájuk, mert nekem is tehát olyan reveláció volt a film, mert nem vártam, nem, egyszerűen nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó lehet, és ma megnéztem másodszorra is, egy csomó ilyen tök jó kis dolgot észrevettem, amit először, például azt, amikor a Tamás telefonál, és mögötte ott van az EU-s támogatásból készült ilyen nagyon gagyi játszótér. De azt akartam megkezdeni, hogy az szándékos volt, hogy a fővárosból érkező ez csapat, ez a három ember, hogy olyan színészek játsszák, akik már eleve jóban vannak, hiszen a Baki Dani, ő nagyon jó barátja Zsoltnak, Mészáros Blankával meg együtt voltak a Katona József Színházba, sőt együtt jöttek el gyakorlatilag, majdnem egyszerre.
Nem volt cél, de azért nehéz olyan kiemelkedő jó színészt találni ebbe a korosztályba, akivel mondjuk a Zsolt nincsen jóba alapból, szóval vagy ne alakítanak ki.
Akkor a people pleaser vagyok. Igen, mert annyira jóban akarok lenni az összes korosztályembeli színésszel.
Nem, de hát nekem ez volt a benyomásom, hogy sok, vagy szóval lett volna még olyan csapat, amit ilyen jó kémiával össze lehetett volna rakni más kombinációban, de valamennyire organikusan alakult így, hogy például a Danit azt a Zsolt ajánlotta a figyelmembe, mert tudta, hogy milyen karaktert keresünk, és mert átdumáltuk Töviről Hegyire, és akkor neki volt ilyen erős javaslat, és volt emellett még két-három másik ötlet, akikkel csináltunk próbákat, próbafelvételeket, de hát egyszerűen van az az organikus dinamika, meg kémia, amivel fölösleges szembe szegülni, hogyha alapból ilyen jól működik.
És ezt a forgatást úgy kell elképzelni, hogy oda költöztetek, és ott így együtt laktatok, vagy mindig jártatok le Pestről?
Kb. 4 blokk volt, 3 nyáron, és 1 télen, és ezekre a blokkokra akkor a hétköznapokra lent voltunk, és hétvégén meg visszajöttünk. Szóval akkor igen, ilyen 5-5 napokat azt egy ilyen vadász szállóba, inkább ilyen vadász hostelnek nevezném, és akkor ott lakott a stábnak nagy része, és akkor még ahol így a környéken tudtunk ilyen panziószerűséget, vagy hát nem tudom, inkább ilyen házi bed and breakfast, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Én innen szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak ezt a Marcaliban található...
Gadányban.
Hát, Gadányban volt. A fodrász hölgy volt Marcali?
Igen, de Gadányba vágta a hajadat.
De Gadányba vágta a hajamat. De azért közel vannak ezek a helyek egymáshoz, és nagyon szép vidék.
Örülök, hogy szóba jött a hajad, mert szerintem iszonyatosan jó lett a fizura, és így pont amikor néztem, akkor épp egy ilyen inspirációt kerestem a hajvágáshoz, és akkor gondolkoztam, hogy elég sok időben a filmnézések közben gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt elmagyarázni a fodrásznak, hogy ilyet. Mi volt a koncepció te külsőddel kapcsolatban?
Legyen ez egy ilyen nagyon határátlépő, de rendkívül sármos hajú budai művészterek. Volt ezzel kapcsolatban?
Volt, és meg vagyok róla győződve, hogy ez még leírva is van valahol, de most ezt nehéz lenne ilyen szofisztikáltan visszaidézni, de és most el se hiszem, hogy a Tamás hajviseletéről beszélünk, de nagyon izgalmas, mert ezt még senki nem kérdezte. Egyébként nem a fodrásszal beszéltük ezt meg először, hanem Mák Petrával, a jelmeztervezővel, mint már mondtam, mindenki több kalapot hordott ebben a produkcióban, és őt kértem segítségül ebben, és valami olyasmi volt az irány, hogy ne legyen túlhivalkodó, ne legyen hipster, legyen benne azért egy ilyen kicsit talán ilyen nem tudom, laza, lezseres, lendriánság, de ne olyan, aki ilyen tudatosnak tűnik, hanem azért ilyen alap out of bed hatás.
De Ferenc, ez azt jelenti, hogy a te hajviseleted, amit most látunk, ez még nem azt tükrözi, de te elindítasz egy ilyen nyersanyag haj stílus.
Hát igen, mivel nekem van screenerem a nyersanyaghoz, így el tudom vinni a fodrászhoz is, meg tudom neki mutatni. Mindegy, ez, ami most van, ez egy ilyen, ez egy tévút volt. A ti fejtekben a polgármester az egy független polgármester? Mert ezen gondolkoztam, hogy nincsen utalás arra, hogy ő fideszes lenne, plusz amikor kiderül, hogy Tamás nem kap támogatást a filmére, akkor a polgármester odaveti, hogy csókosok kapták? Tehát ebből azt gondoltam, hogy ő lehet, hogy egy független polgármester.
Az én fejemben biztos, hogy független polgármester, akit a Fidesz támogat. Tehát, hogy mint ahogyan ezeknek a pici falvaknak a többségében ez a helyzet, tehát ők nem Fidesz színekben indulnak, hanem egy helyi erős ember, aki a közösségben nagy presztízsel bír, aki helyi születésű, aki nem profi politikus, hanem egy helyi, nem tudom, vállalkozó, vagy közösségszervező, vagy hát igen, tehát ilyen lokális politikus, aki mögé beáll a Fidesz, és aki igen, aztán ezeket a fejlesztési pénzeket a jó helyen tud kopogtatni, és ezt aztán meg is hálálja.
Huber Zoltán írta a filmvilágos kritikájában, a nyersanyag ráadásul egyáltalán nem politizál, itt ugyanis nincsenek úgy oldalak, ahogyan arról mi beszélni szoktunk. Egy zárt kis közösségről és egy kívülről jött csapatról van szó, de sem a falu, sem ők egyértelműen ilyenek vagy olyanok. Ez dilemma volt, hogy mennyire legyen konkrét a film? Tehát, hogy például az, hogy nem hangzik el benne a Fidesz szó, azon így vaciláltatok?
Nem. Azt gondolom, hogyha lett volna benne olyan szituáció, ahol ezt megkívánja a helyzet, akkor elhangozhatott volna, de én örülök, hogy nem volt benne olyan szituáció, ami ezt megkívánta, szóval nekem nagyon nem hiányzik, de ezt nem is érzem igazából egy határátlépő dolognak. Nem hiszem, hogy ettől egy ilyen más műfajba sorolódik valami, vagy ez most tényleg nem egy ilyen, nem tudom, az például elhangzik benne, hogy 444-es újságíró. Szóval azért az hasonló. Tehát ez a világunk, és ez mondjuk olyan, ami lehet, hogy külföldi nézők nem bántja a fülét, a magyarnak meg egy jelzés, hogy ez nem egy absztrakció, hanem ez most itt van.
És mit jelent számodra az a kép, amit a plakátra tettetek?
A Frank Rizzo csinálta a plakátot, akiként mostanában több független filmet is, független filmnek a plakátját is csinálta, és én tőle úgy tudom, hogy kifejezetten élvezi ezeket a tartalmas munkákat ilyen nagyobb produkciók után, és úgy ültünk le az asztalhoz beszélgetni róla, hogy egyáltalán nem a plakátról, hanem a filmről kezdtünk beszélni, ami nekem tök jó leső érzés volt, hogy nem csak egy ilyen alkalmazott grafikusként tekint magára, hanem a film egyik első nézőjeként, meg egy olyan alkotótárs, aki így adhat feedbacket. Ez tök jól esett. abban nagyon hamar megállapodtunk, hogy ebből a jelenetből ezen a hídon ül Zsani és Tamás, ez egy betonhíd, semmi romantikus nincsen benne, mégis valahogy valami bájt áraszt, holott egy kiszáradt árok fölött húzódik, ami amúgy tele van ilyen papírszeméttel, de nem egy ilyen nyomort árasztó hangulat, és jött ez az ötlet, hogy Zsanit félig levágjuk a képről, mint hogyha nem fért volna rá kb. A képre, és ez egy egyszerű, de erős állításnak éreztük, ahol valahogy jobban érdekel a képnek az a bal fele, ahol ez a lány ül, mint az, akit nézni kényszerülök, úgymond, a beállításból adódóan Tamás karaktere, aki szintén a lány felé néz, és szeretné látni, de vagy nem tudja. Úgyhogy ha ilyen szimbolista módon próbálom értelmezni, akkor valami ilyesmi van nekem mögötte, de amúgy van egy hangulati elem benne, ami kicsit nehezebben leírható, de valahogy nagyon-nagyon passzolónak éreztük, és van benne kellő mértékű sejtelmesség is, meg azért eléggé konkrét is.
A film címe az mindig ez volt. Mert én azt vettem észre, hogy egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni ezt a címet. Tehát próbálom felidézni, és mindig odáig jutok el, hogy alapanyag, és utána pedig...
alapanyag!
Utána pedig kiürül az agyam.
Amióta vissza tudok emlékezni, mindig nyersanyag volt a munkacím, aztán ahogy ez a munkacímekkel lenni szokott így átavanzsált címmé. Még nem érte eddig kritika a címet, de... Max azt kérdezték, hogy nem okozott-e az utómunka során sok zavart és fejtörést, amikor nem tudtuk, hogy most milyen nyersanyagról beszélgetünk a fájlok között, vagy éppen a filmről beszélünk csak simán. Nekem hasonló, mint amit az előbb a plakátról mondtam, hogy van benne valami szimbolikus is, vagy ilyen allegórikus karakter, meg jól esett a valami olyan címet adni, aminek a filmkészítéshez köze van, meg ez egy olyan dolog, hogy ehhez tényleg nem kell szakmabelinek lenni, hogy az ember alapvetően tudja azt, hogy a nyersanyagból még bármi lehet. Tehát, hogy az egy lehetőség, az egy potenciál a maga gyengeségeivel, meg erősségeivel, és aztán az a megmunkálás által tud még gyengébb lenni, vagy még erősebb.
A befejezésre voltak még egyéb ötleteitek?
Eredetileg más vége volt egyébként, és már leforgattunk 3 hétnyi forgatáson túl voltunk, leforgattuk a filmnek a 3/4-ét, amikor, és vártunk arra, hogy majd tél legyen, amikor a film vége játszódik. Tehát van egy évszakváltás, meg egy időmúlás benne, és az eredeti elképzelés az volt, hogy Tamás ott van Berlinben, és kíséri a filmét erre a Fancy Fesztiválra, de egyedül van, és hogy a nagy gratuláció közepette úgy fő a saját bűntudatában, meg kínosság érzetében. És aztán volt egy pár ilyen beszélgetésünk, meg egy fejlesztő workshopon részt vett a film, ahol voltak olyan szakemberek, akik segítettek ráébredni arra, hogy ne a Tamás tragédiájával foglalkozunk. Ez most annyira kézenfekvőnek tűnik természetesen, de ez akkor még nem volt nekem az. És akkor rájöttünk így több ilyen csapaton belüli beszélgetés kapcsán. Zsolt is beszélgetünk erről, és természetesen a Szántó Fannival közösen hoztuk meg aztán ezt a döntést, aki a társforgatókönyvíró, hogy a faluban kellene befejezni ezt a történetet, és hogy miután szembesül Tamás a tetteinek a közvetlen következményeivel, akkor egy ilyen palival való kettős legyen az utolsó találkozás.
Nekem különben akkor a Haneke-féle rejtély jutott eszembe, és arra gondoltam, hogy ez a film ez csak úgy végződhet, hogy Tamás fogja magát, és hazamegy, lefekszik aludni, és magára húzza a takarót így napközben. Zsolt, te most mész Berlinben, mi járatban?
Család látogatás, olyan értem, hogy az élettársam, ő most egy évig Berlinben van, megnyert egy rezidenci programot, és ott fog, ő képzőművész, és ott fog csinálni egy műalkotást, aminek aztán lesz a végén egy kiállítása. És mivel ez az alapítvány, ez nagyobb lakást biztosít neki, mint amiben mi itthon lakunk. Budapesten. Ezért én most ilyen kétlaki életet fogok élni, és akkor megyek ki hozzá.
És akkor így kint is maradsz majd akár hónapokig?
Ez még nem dőlt el, most 8 napra megyek, aztán valamikor ő jön, persze, mert nem szabadon hagyják őket mozogni ebben a, ezen a rezidenci programon. Ez attól is függ, hogy mennyi melóm lesz itthon, milyen lesz a hangulat, és akkor ettől függően, hogy mennyit fogok kint tölteni. Nem vagyok egy, sajnos egy nagy Berlin rajongó, ez kiderült mostanában.